Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Mai adásomban a nagybőti témában fogunk tovább elmélkedni. Kicsit hangolódjunk a húsvétnak a közelettével a Jézus megváltói művére. Minden vasárnap segít ebben bennünket. Nagybőjt második vasárnapján például a második Timóteus levelet olvastuk, és abban a szabadságra született embert hirdeti meg Szent Pál. Mi nem a bűnnek a rabságára lettünk teremtve, hanem hogy Isten szabadságában, szeretetében éljünk. Nagyon fontos ez a szabadság szó. Szinte minden életállapotban törekszünk erre, hogy ezt az életállapotot magunknak fenntartsuk. Hogy szabadok legyünk. Nekünk senki ne parancsoljon, hogy a függetlenedés, úgymond a fejlődés, a serdülésnek a szavai ezek, majd én tudom, hogy mi a jó nekem. Az időseknél pedig ez a második gyermekkor, ugye, hogy hát nekem senki ne parancsoljon, ez az én házam, azt csinálok, amit akarok. Tehát visszatérő motivum, de akár munkahelyen, vagy templomban is, hát nekem nem mondja meg a pap, hogy menjek elé, én itt szeretem hátul, ha nem tetszik, akkor többet nem is jövök. Tehát ez az önállósodás és a szabadság szinte minden téren, még a bűneink területén is mutatja a magát. Persze, hogy ez a szabadság egyfajta lehetőség is. Tehát Isten azért hagyja meg az embernek a szabadságát, hogy szabadon döntsön, jó és rossz között. Ne egy kényszer legyen az Isten szeretete, hanem egy önálló döntés. És a megtérő emberek ezt az önálló döntést élik meg, hogy én újra Isten szerint akarom élni az életemet. Nem kényszer ez. Nem lehet senkit például erőltetni gyónásra. El lehet vinni a gyóntatószékig, talán meg is gyónik, de nem sok értelme van ennek az erőltetésnek. Persze a szülők nagyon sokszor átcsapnak akkor ennek a végletébe, hogy hát nem erőltetem a gyermekemet, majd ha akar, akkor megy templomba, és később, 10-20 év múlva elsírják magukat, a gyermekem olyan szépen minisztrált, hoztam a templomba, most nem akar jönni a templomba. Mi változott meg? Hát valószínű az, hogy a gyermek addig érdekből vagy muszájból járt a templomba, de nem tanulta meg azt, hogy a szívbéli döntésével, Isten iránti szeretetből menjen a templomba. Sokszor még a vallásosan nevelt gyermekek családokban is van ilyen személy, aki később nem annyira templomba járó, vagy ha templomba jár is nem végeztet szentmisét, vagy ha a szentmisét végeztet is nem gyónik, nem áldozik, csak ott van a templomba, hogy nem mondják, hogy nem megy templomba. Nem sok értelme van ennek a lelkületnek. A saját családomban is volt olyan, aki csak az nagy ünnepekre gyónt és áldozott. Karácsony és húsvét. Ezt látták a családfőtől. Hiába, hogy az édesanyja az rendszeresen gyónt, áldozott, mindennapos templomba járó volt. A gyermekek az apát követték, hát az volt a kényelmesebb, az volt a könnyebb út. Mi is felelősséggel vagyunk egymásért. Sokszor felhívom az apának a figyelmét, hogy ő a családnak a papja, úgymond őt másolják. Ő az Isten képe is. Tehát a gyermeknek az Isten képét elsősorban az édesapa határozza meg. Ehhez hozzáad az édesanyja szeretete, gondoskodása, de az apai szigor, vagy az apai jelenlét, hogy számíthatok az apámra, az nagyon sokban befolyásolja az Isten képemet, hogy Istent bármikor hívhatom, bármikor szólíthatom, ő jelen van számomra. Az apakép, az atyakép, az nagyon fontos. Persze egyfajta apaképet kapunk már a családból, de a Szentírás abban segít, hogy Isten elmondja, hogy kicsoda ő. Tehát, hogyha még mi még hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. És a helyes és igazi Isten kép, tehát a Szentírásból ismerhető meg. Sajnos, sajnálatos módon hitoktatásban is olyan keveset beszélünk erről az apai képről. Megtanítunk 10 parancsolatot, imádságokat, levetítünk rajzfilmeket a gyermekeknek, De valahogy nem tanulják meg ezt az apai képet, az atyai képet. Nagyon szeretem a nagybőjtnek az evangéliumait. Első vasárnapon a Jézusi megkísértés volt, az elesettség és a megpróbáltatás, és hogy azt Isten erejével, a Szentírás igéivel tudjuk leginkább legyőzni az ördögöt, tehát az Isten terepén harcolva, és a második az a táborhegyi jelenet volt. Milyen szép jelenet az is, hogy ott van Jézus, elvisz három apostolt magával, és színében elváltozik, arca ragyog, ruhája tündöklik. Ott van Mózes és Illés is, a szenvedésről beszélgetnek. De nem csak úgy paroláznak, hogy jaj, de rég nem láttuk egymást, hogy vagy, jól vagy. Nem ilyen felületes beszélgetéseik voltak, mint nekünk, hanem igenis mélyreható, mélyre menő beszélgetésük volt. Háromkúton egykori híveimnél tett látogatásomnál megmaradt nagyon mélyen bennem az egyik óra, amikor a vendéglátómnál a imákról és az énekekről beszéltünk, egymás után vette elé az imádság szövegeit, én nagy örömmel habzsoltam, fényképeztem be a különböző imaszövegeket, énekszövegeket. Volt olyan, amivel még nem találkoztam, amit akkor tanultam meg. Olyan csodálatos volt az az egy óra, amit Istennel vagy Isten jelenlétében töltöttünk, amikor nem a falu gondjait osztottuk, vagy nem a személyes gondjainkat, vagy vágyainkat, vagy örömeinket, hanem amikor Isten jelenlétében voltunk együtt. Csodálatos. Ki kell próbálni. Akár a szomszédasszonyhoz átvinni az imakönyvemet, az szentírást, gyere, olvassuk együtt. Eleinte, amikor édesanyám azt mondta, hogy hát most gyere, imádkozzunk együtt, akkor nekem olyan kényszer volt ez. Hogyha többi tévészet, én pedig kell imádkozzak, de hiszem, hogy ezek a kegyelmi pillanatok is voltak, mert Isten itt szólítgatta az én szívemet, hogy itt szerettem meg igazán azt az előimádkoztatást, vagy azt az imádság szövegét is. Nagyon tetszik a regényből a Légyhű, mint halálig című regényben a Misikének a hozzáállása. Ő megy az öreg úrnak felolvasni egy kis apró pénzért. Ha most meglátnám, hogy melyik unokánk jönne be imádkozni, vagy akár előolvasni a szentírásból, vagy az újságból egy kis apró pénzért. Tényleg olyan kevés volt az a pénz, de mégis azért a kevés pénzért olyan nagy áldozatot tudott hozni ez a gyermek, hogy a tanulásban tudjon jeleskedni, és a szüleit is tudja segíteni. Elmondjuk most a régiekkel, a korábban születettekkel, hogy régebb három leért, apró pénzért milyen sokat tudtunk dolgozni, segíteni. Ma, hogyha nagy pénzt kapna a gyermek, akkor sem biztos, hogy jönne segíteni. Nagyon ki vagyunk szolgálva most már, és nagyon nagy urak lettünk. Legutóbb egy papi közösségben voltam, és hát egyfajta svédasztalos kiszolgálás volt, tehát a tányérunkkal kellett menjünk hosszan, és láttam, hogy egyes paptestvéreknek nem tetszik ez, hogy ő már rég nem volt, vagy ő soha nem volt még így, hogy ő kelljen az ételért elmenjen. Megszoktuk azt a kiszolgálást. Pedig olyan jó volt sorba állni, egymással közben viccelődni, beszélgetni, annyit tehettünk, amennyit akartunk, odaérve az edényhez, vagy ki szolgáltak, ugye mások tették az ételt, de mondhattuk, hogy hát elég, vagy kicsit több levet kérek, vagy valami. Tehát itt is ki voltunk szolgálva. Nem volt az, hogy magunkra vagyunk, vagy nem volt az, hogy hát most intézd el magad. Kedves testvérek, a gyermekeinket mi neveljük. Olyan jó látni egy-két szülőt, aki a tiszteletre, szolgálatra neveli a gyermekeit. Ez a gyermek, biztos vagyok, hogy az élet bármely területén megállja a helyét, mert ezt tanulta, hogy meg kell dolgozni, hogy nem kényszer a mosogatás, hanem az egy velejárója a dolgoknak. És az imádság is az nem egy kényszer, hanem egy lehetőség, hogy most Istennel legyek. Szórakozhatnék is ez alatt az idő alatt, tévészhetnék is, De azt láttam, hogy nekem javamra vált ez az édesanyámmal való együtt imádkozás, és milyen jó, hogy édesanyám nem kímélt, hanem újból és újból, gyere fiam, gyere na, kérlelt, és vitte az imádság színterére, a templomba is akár, vagy adott egy tanúságot, hogy milyen kitartó hű szívvel imádkozik. És ennek az eredménye lett a papságom. Édesanyám úgymond kiimádkozta, hogy a fia pap legyen, és ez nagy dolog. Elég említenem Szent Monikát, aki 20 évet imádkozik férje és fia megtérésért, és a fia nem csak pap lesz, hanem püspök is, a legnagyobb egyháztanító. Nagy meghívás tehát az imádság általi megszentelődés, ez gyakorlatilag az Istenre hangolódás. És erre van a legkevesebb időnk. Olyan hamar szeretünk túl lenni rajta. Szeretjük azt a szentmisét, amelyik rövid. Jaj, minél hamarabb hazaérjen az ember. Na ugye, utána van egy üresség érzés is az emberben, hogy hát, mi volt a templomba? Na meséld el, hát, hamar lejárt, kész volt. Testvérem mondta viccből, hogy kérdezte édesanyám tőle, hogy mi volt a prédikáció, és azt mondta, Jézus. És akkor édesanyám is elnevette magát, nem tudott erre mit mondani. De ahhoz, hogy tanuljunk, akár az életben is, vagy az iskolában is, nagyon sokat kell, időt kell tölteni abban a témában. Sokszor el kell magyarázni, sokszor el kell ismételgetni azt a mondatot, ami aztán a lényegünké válik. Olyan, mint egy vers tanulás, hogy elsőre elolvasom, hát még nem is tetszik. Másodikra elolvasom, hát már kezdtem egy pár dologra felfigyelni, hogy ez a szó ismétlődik, vagy van visszatérő motivum, vagy vált a következő szakaszban egy másképre, kezd csodálatos lenni. Mikor 20-szor elolvastam azt a verset, akkor már úgy érzem, hogy fú, ez a legjobb vers, milyen jó, milyen megnyugtató, milyen megindító, vagy milyen elgondolkodtató ez a vers. És amikor aztán megtanulom, akkor hitvallásom már válik, hogy bárhol megállítanak, én már kezdem. Volt ilyen március 15-i vers is, amit meg kellett annak idején tanuljak. Valóban ma is tudnám kezdeni, és ha elolvasnám kétszer-háromszor a verset, akkor újra fel tudnám mondani. Elememmé vált. És azóta nekem valahányszor március 15-ét említik, ez a vers ugrik be. Nem azért, mert magyar órán 10-est kaptam belőle, azért is, hanem azért, mert a költő soraival átélhettem annak az ünnepnek a lényegét. Megtanulhattam, hogy mit is jelent az, hogy hazafinak lenni, vagy mit jelent az, hogy szabadságért küzdeni. És ez volt a mai kulcsszavunk a mai adásunkban, hogy szabadnak lenni, szabadságra lettünk teremtve. Második Timóteus levél, első fejezet 8-tól 10-es versekig. Azt írja György Attila Vasárnapi Kenyér című prédikációs könyvében, a Szentlélekkel és a nagybőjt üzenettel kapcsolatban, hogy a szabadságra született ember nehezen hordozza a bilincseket. Kínos állapot börtönben sínylődni, elzárva mindattól, amiért élni érdemes. Ehhez a kínhoz szegődhet a szégyenkedés, az önvád, ha valaki megérdemelten raboskodik. A földön nem egyszer megtörténik, hogy ártatlanokat is megfosztanak szabadságuktól. Igaz elveikért, bátor szókimondásukért, vallásos meggyőződésükért, az elnyomás elleni tiltakozásukért börtönnel és bilinccsel fizetnek. Az ilyen börtön lehet akármilyen sötét, az igaz ügy fénye beragyogja nyomorúságát. Az üldözött igazságért viselt bilincs nem szégyen, hanem dicsőség. Azoknak szégyen, akik ezzel rabolták el az ártatlanok szabadságát. Van egy papbarátom, aki börtön lelkész is, és ő nevetve mondja, hogy hát még nem volt olyan börtönviselt ismerőse, vagy akihez bejárt imádkozni, még olyan nem volt, aki azt mondja, hogy hát én bűnös vagyok. Mindegyik ártatlan. És egy alkalommal arra kérték ezek a rabok, hogy vigyen nekik szentírást be kívülről. És hát nagy örömmel hordozta a szentírást, és az őr, mikor visszafele jött, akkor azt mondja, hogy hát hogy lehet az, plébános úr, hogy maga sokkal nehezebb csomaggal ment be, mint ahogy kijött, mit csempészik ide a raboknak. A pap mondta, hogy hát szentírást, kérték a szentírást. Jaj, ezeknek ne hozzon szentírást, mondta a börtönőr, ezek eladják cigiért azt a könyvet, nem olvassák. Nincs bennük a megtérés, a jó indulat, a jóra való képességnek, elhatározásnak a képessége. Igen, kedves testvéreim, hányszor és hányszor, talán fájdalommal is hallom azt, hogy visszaélnek ezekkel a szent dolgokkal. Kedves testvérek, mennyivel fontosabb az, hogy örömteli kapcsolódásunk legyen. Egyik csíksomjai búcsúról hazaindulva az édesanya egy rózsafüzéren imádkozott, én autóbusszal voltam, és megismertem a csoportot, és mondtam, hogy itt nekem van hívem ebbe a csoportba, a székelyudvarhelyi csoportba, hát így dudálva mentem el mellettük, az édesanyja is felfigyelt a mikróbuszra, és azt mondja, hogy ez a rózsafüzér, amit magának adok, papbácsi, azon éppen akkor imádkoztam, amikor elhaladt mellettünk, és azt a tized rózsafüzért, azt magáért ajánlottam fel. És rá pár napra, illetve rá egy napra, vasárnap hozta ezt a rózsafüzért nekem, hogy ajándékba. Azóta ez a kedvenc rózsafüzérem. És mindig eszembe van az a személy is, aki adta, mert ez értem imádkozott. Csodálatos az a vers, hogy valaki értem imádkozott, most nem tudnám idézni, de hogy milyen nagy kegyelem az, hogy valaki imádkozik értünk. Hál' Istennek, hogy értem is egyre többen imádkoznak, szinte mindegyik első péntekesem, vagy nagy imádkozó kereszténynek, az imájában, a hálájában, vagy a kérésében benne vagyok. És mindig nehéz elengedni ezeket az embereket, akik értem imádkoznak. Első péntekes betegem, aki olyan szeretettel várt, olyan jó volt menni mindig abba az utcába, tudtam, hogy ez a néni most fel fogja dobni a napomat. Pedig szenvedéssel tele volt az élete, elesett volt, de mégis az a felém áradó szeretet, azok a ragyogó szemek, érdeklődés, az úgy felvillanyozott. Ugye az már a vége felé volt a betegeknek, de még volt egy hosszú-hosszú utca sok-sok beteggel, és ahhoz erőt kaptam ennél a betegemnél. Sokszor még az elesettségünkben, betegségünkben is milyen nagy erőt adhatunk. Szabadság. Nagyon fontos, hogy ne a testünk korlátaiban lássuk a szabadságot. Sokan azt mondják, jaj, nem tudok mozogni, menni, jönni, olyan nehéz az élet, mi értelme van, jó lenne már meghalni, szabadulni ettől a testtől. Mondom, amíg egészséges volt, ez kérte, hát nem, akkor minden másabb volt. Mondom, ebben az elesettségben is ott van az Isten kegyelme. Felemel bennünket, vigasztal, bátorít, tehát vinni kell ezt a keresztet, mert ez is egy prédikáció, hogy a nehézségben hogyan vallom meg a jó Istent. Bizony, nagyon sokszor van bennünk kételj, van bennünk fenntartás, van bennünk visszakozás, nem nagyon szeretünk oda szentelődni, oda áldozódni különböző dolgokban, de mégis ennek van a legnagyobb ereje. Nagybőjti időszakban kicsit megmutathatjuk a hitünket, a hűségünket és a szeretetünket. És ezt szabadságban tenni, ne egy kényszerként megélni. Sokszor olyan nehezen állunk neki a péntekek megtartásának, hogy jaj, úgy kívánom azt a húst, vagy hogy megenném azt. Egyik ismerősöm, mindennapi kávézást együtt szoktuk megélni. Ő mondta el, hogy hát az ördög úgy kísértett 10 percen keresztül, hogy jaj, ne várd meg, hogy leteljen a péntek. És azt mondja, mégis eldöntöttem agyban, hogy én megvárom, hogy legyen szombat, tehát 12 órát megvárom. És azt mondja, amikor 12 óra lett, a kísértő eltűnt. Már nem kívántam azt, amit negyed órán keresztül olyan nagy vágyjal kínálta. És éppen ezért, kedves testvérek, a kísértésben nem beleegyezni kell, túl lenni rajta, hanem várni kell. Ez a hűségnek a megmutatkozása. és a győzelemnek is a megmutatkozása. Valamelyik prédikációmban mondtam, hogy egy király elment hadba az ellenséges terület királyával, és a fiát is magával vitte, a fia nagyon ügyes volt, szinte olyan, sőt, legalább olyan jó képességekkel rendelkezett, mint az édesapa, de az édesapa azt kérte, hogy addig ne támadjon, amíg ő az ő csapatával körbe nem kerül a hegyeknél az ellenség hátába, és csak hogyha jelt ad, tehát őrtüzet gyújt a hegy tetején, akkor támadjon a fiú is. A fiú bele is egyezett, az apa elment, eltelt már nagyon hosszú-hosszú idő, eltelt egy nap, két nap, hát kiküldött valakiket, hogy nézze meg az ellenséget, és az őrszemek azt jelentették, hogy hát ezek az ellenségek nagyon kevesen vannak, nem is készülnek háborúra, vidámkodnak, sütkéreznek, nincsenek harci öltözetben. Tehát olyan könnyű lenne most őket legyőzni. A fiú mégis a hadvezérei tanácsa ellenére azt mondta, hogy ő addig nem támad, amíg az édesapja nem ad parancsot, nem gyújt tüzet. Mert próbáltak az ambíciójára hatni, hogy hát tiéd lenne a győzelem, mindenki elismerne téged, képes vagy rá, most támadjunk, amíg nincsenek a többiek harci öltözetben. De a fiú mégis azt mondta, hogy nekem többet jelent az apám parancsa, mint hogy egy győzelmet nyerjek. És nem sokára kigyulladt a szemközti hegyen a tűz, a jelzőtűz, amely jelezte, hogy most már támadhatnak. És akkor meglepődve tapasztalták, hogy amit az őrszemek láttak, azok csak egy csalétek volt, előre küldtek egy pár embert, akik játsszák el, hogy hát nincsenek is harci díszben, de az erdőben harcra készen ott állt az ellenséges csapat, készen arra, hogy darabokra vágják a támadókat. Így azonban, hogy az édesapa hátból támadta őket, kétségbe esetten kellett meneküljenek, és fényes győzelmet arattak. Kedves testvérek, érdemes várni, érdemes türelmesnek lenni. Ez is a szabadság kérdése, hogy tudok-e szabad lenni a vágyaimtól, a sürgetésektől, az emberek véleményétől, tudok-e nagybőjtben Istenre hangoltan élni. És ha így élek, akkor nincs bennem önvád, nincs bennem szégyenkezés, hanem megérdemelten a Jóisten kegyelmében tudok lenni. Szent Pál a nyomorúságban írja a levelét Timóteushoz, amit olyan szeretettel tudunk olvasni. Rómában raboskodik, és innen írja a kedves levelét a tanítványának Timóteusnak, és nekünk is. Ő, aki bilincsekkel áldozott evangélium igyéért, így biztat mindnyájunkat, ne szégyeld az Urunk melletti tanúságtételt. Kedves testvérek, szükség van erre napjainkban is. Nem arra, hogy az ügyességünket bizonyítsuk, hogy karriert arassunk, hanem hogy Isten mellett tanúságot tegyünk. Ez a biztatása a nagy bőjtnek is. Akár a bőjtünkkel, akár az imádsággal, vagy az alamizsnálkodással, jó cselekedeteinkkel, ezt tesszük. Isten mellett tanúságot teszünk. Az evangélium ellenségei világszerte minden eszközt felhasználnak, nevetségessé tegyék a kereszténységünket. Hányszor volt, hogy lemeztelenítették a másikat, kikacagták, kigúnyolták. Igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy hát maradiak vagyunk, vagy csupán csak képmutatók. És aki nem őszinte szívvel teszi, az hamar beadja a derekát, hamar kitáncol ebből a tanúságtevő életből. Kedves testvérek, hányszor látják például a világi politikai vezetők, hogy felesleges pazarlás, újabb templomokat építeni, harangszóval zavarni a lakótelepek nyugalmát. Pedig tagadhatatlan, hogy a világ számos vallása erre hívja fel a figyelmet, akár még a repülőgépen is megvan az ima időnek az ideje, amikor még a tévék is kikapcsolódnak, és a muzulmánok leborulva imádkoznak. Naponta ötször. És látszik is ez az úgymond világon való jelenlétükön, hogy bárhová mennek, kiharcolják, hogy mecsetet építhessenek, templomot, imaházat építhessenek. Isten köré fog építeni az életünket. Ez a gondolkodás azonban egyre jobban kiveszik. Olyan hálás vagyok például a magyar államnak is, hogy annyit támogatja az erdélyi magyarságunkat, hogy olyan sok minden megvalósulhatott, plébániák, templomok újulhattak meg, vallási közösségek szerveződhettek, biblia és felnőtt táborok jöhettek létre az ő támogatásukkal. És minden magyarra gondjuk van. Figyelnek a külhoni magyarokra is, és ez nagyon fontos. Úgy elfelejtjük ezt a közösséget. Hányszor és hányszor hallom a panaszt, hogy már nincs az a régi egység. Temetésekre sem mennek el az emberek, kényelemből, vagy mert nem tartoznak, vagy mert hideg van, vagy mert esik az eső, túl meleg van, sár van. Vagy öreg vagyok, nem bírok menni. Hányszor és hányszor kifogásokat gyártunk, munkahelyen vagyok, munkába vagyok, nem tudtam ott lenni. De névnapozás és születésnapozásnál is úgy hiányzik az a régi összetartozás. Hiányoznak a kapukonál a kiülő öregek, akik beszélgetnek a csordát várva. Annyi munkájuk mellett még volt erre is idejük. Nekünk szinte fele munkánk sincs, a gépek végzik a dolgokat helyettünk, mi meg többnyire az okostelefonok vagy a televízió rabságában élünk, úgy gondoljuk, hogy hát jaj, milyen jó ezt megélni, de azt is látom, hogy ki ismerít minket ez. Türelmetlenebbek vagyunk, kiszámíthatatlanabbak. Nagy bőjt ebben segítse, hogy álljunk le, álljunk meg, nézzük meg, hogy mi az, ami előre visz minket. Ennyi fért a mai adásomban, kedves testvérek. Kívánom, hogy nagybőjben tudatosítsunk dolgokat. Istennel harcoljunk. Nézzük az ő jelző tüzeit. Vele induljunk harcainkba. Szabadságot megélve tudjuk Isten szeretetét hirdetni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.